Médialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az Első Pest Egyetemi Rádió hallgatóit. Én Mezdi Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. Tévés dupla epizódunk első részében Nyári Gáborral, az RTL kreatív producerével interjúztunk. Ő bevezetett minket az RTL szerkesztőségének világába, milyen munkakörök vannak ott, hogyan lehetünk gyakornokok az RTL-nél. Szóval, hogyha érdekelt titeket ez a lehetőség, előbb hallgassátok meg az első részünket. A tévés dupla epizód mai második részében Németh Róbert fogja nekünk bemutatni a tévé híradózás világát. Németh Róbertről azt kell tudni, hogy a HVG online portáljánál kezdte a karrierjét gyakornokként, később dolgozott a Magyar Televízió külpolitikai szerkesztőségén, aztán a TV2 Tények című híradójának szerkesztője lett, onnan 9 év után távozott felelős szerkesztőként, jelenleg a CEU Demokrácia Intézeténél dolgozik, médiával kapcsolatos kutatásokat folytat, valamint konzultásként a Minority Rights Group munkatársa is. Ő mesél nekünk olyan dolgokról, hogy miben más egy magazin vagy egy híradóműsorban dolgozni, milyen előképzettség kell ehhez, hány ember dolgozik egy TV híradóban, mert elsőnétek mennyi fajta munkakör van ott, valamint az is felmerül, hogyan szerezhetünk fizetett állást egy híradónál. Az interjú egy hordozható külső Zoom mikrofonnal készült. Itt van velünk Németh Róbert.
Sziasztok!
Robi, melyik volt a legérdekesebb hír, amivel dolgoztál szerinted?
Hát ha egyet kellene kiválasztani, akkor rendkívül nehéz dolgom lenne. Ugye amikor én még forgattam, mert aztán szerkesztőként és felelőszerkesztőként ez kevésbé volt a feladatom, akkor is, tehát rengeteg különböző témájú dologgal foglalkoztam, én főleg külpolitikával, ez volt nekem a fő területem, de ha tényleg egyet kell kiválasztanom, akkor azt kell mondjam, hogy egyszer sikerült eljutni egy tájföldi forgatásra, ahol nem turisztikai jellegű volt, tehát komolyabb témákkal foglalkoztunk, a Karen nevű népcsoport küzdelmeit, nehézségeit tudtuk feldolgozni. Talán ez volt a legemlékezetesebb.
Mi a legnagyobb különbség a között, amikor forgattál, és a között, amikor szerkesztőként dolgoztál?
A legnagyobb különbség az, hogy amikor forgatsz, akkor kim vagy a helyszínen. Te készíted az interjúkat, keresed a sztorikat, szó szerint forgatsz, ugye? Amikor pedig szerkesztőként dolgozol, akkor ugye bennülsz a newsroomban. A mások által készített szövegeket olvasod, a mások által készített anyagokat veszed, de hát ez különösen ugye akkor igaz, ha már felelős szerkesztő vagy, akkor te hagyod jóvá az elkészült riportokat. Ilyen szempontból teljesen eltér egymástól ez a két munka.
És te melyiket élvezted jobban?
Mind a kettőt másért szerettem. Forgatás az ugye mindig izgalmas, vagy majdnem mindig izgalmas. Találkozol új emberekkel, új sztorikat dolgozol fel, új dolgokat ismersz meg, és így tovább. A szerkesztői része pedig azért, mert ott sokkal több mindent látsz át, és most nem azt mondom, hogy egy témán belül, hanem ugye akkor egy nap rengeteg témát. Tehát felelős szerkesztőként ugye minden egyes témával, ami az aznapi adásba bekerül, tisztában kell lenned, mindéket ismerned kell. Tehát sokkal több mindennel foglalkozol, ez ilyen szempontból változatosabb.
És hogyan telt általában egy átlagos napod a szerkesztőségbe? Hány óráig voltál bent, hány hír dolgoztál fel?
Szerkesztőként, felelős szerkesztőként? Hát ugye felelős szerkesztőnek úgy néz ki a napja, hogy amikor én ott dolgoztam, ugye ez már évekkel ezelőtt volt, én 2015-ben hagytam fel végül is a tévézéssel, akkor mindig reggel 9-kor volt egy ilyen indító értekezlet, ahol ugye eldőlt, hogy ki milyen témát dolgoz fel aznap. A felelős szerkesztőnek erre már ugye nagyjából képben kellett azzal lennie, hogy milyen témákat fogunk aznap feldolgozni, mikkel fogunk aznap foglalkozni, és ez azt jelentette, hogy hát egy bő fél órával, egy órával előtte már neki kellett elni készülni, de valójában már előző este figyelni kellett ugye a híreket, gondolkodni azon, hogy az előző napi témák közül esetleg mit érdemes folytatni, mit lehet folytatni, miben van még történet, milyen fontos események történnek aznap, és így tovább. Tehát mondhatjuk azt, hogy reggel 8-tól, de valójában már előző este neki kellett állni dolgozni. Utána pedig, hát a napközben folyamatosan. Egyrészt figyelni kellett azt is, hogy történik-e valami olyan, amiről nem tudtunk előre, viszont a híradóban foglalkozni kell vele, és konzultálni kellett ugye a riporterekkel is, hogy éppen ők hogy állnak a munkájukkal. Maga az adás az utolsó években, amikor ott dolgoztam, akkor 6 órakor kezdődött, értelemszerűen akkor ott végig ott kellett ülni lent a stúdióban, amíg az véget ért, általában ilyen 7 óra 10-15-kor lett vége. Néha utána még volt némi munka, ez különösen akkor igaz, amikor valaki több nap egymás után szerkesztette az adást, mert akkor már utána egyből el kell kezdeni készülni ott a következő napra. De átlagosan azt lehet mondani, hogy 8:30-9 között kezdődött a nap, és ilyen 7:30 körül ért véget.
Egy riporternek is hasonlóan hosszú egy nap, vagy rugalmasabb?
A riporternek kicsit rövidebb, nekik is ugye a 9 órás értekezletre kellett felkészülten beülniük. Hát egy riportertől függő, hogy hogyan készült fel. Van, aki már úgy jött be reggel a szerkesztőségbe, hogy volt a fejében 4-5 téma, amivel foglalkozni szeretett volna aznap, másod kezdett el készülni rá. Általában az volt, hogy 8:30-re azért jó, ha beér mindenki. Akkor kezdődött, utána ott forgattak, ők forgattak. Adás kezdetre elvileg mindenkinek készen kellett lennie a riportjaival. Ez többségnek sikerült, néha nem, ennek sokszor objektív okai voltak, késői volt a forgatás, és így tovább. Napfüggő volt, sokszor előfordult az, hogy amikor már ilyen 5:30-6 körül jártunk, láttuk, hogy az adás rendben van, minden kész lesz, minden meg lesz, hogy aki készen volt a saját anyagaival, akkor ekkor már hazamehetett. Volt, aki megvárta ennek ellenére a kezdés, megnézte az első néhány anyagot, utána ment haza, ez már itt riporter függő volt. Aki menet közben készült el a saját anyagaival, természetesen az akkor tudott menni, amikor a menet közben, úgy értem, hogy adás közben, akkor tudott menni, ha az befejezte és elkészült vele. De az ő napjuk valamivel rövidebb volt, de azért nem sokkal.
Többségében a riporterek döntötték el, hogy mikről fognak hírt csinálni, vagy inkább a szerkesztőség mondta meg, hogy most erről kell kimenned és hírt csinálnod.
A végső döntés az a felelős szerkesztői. Tehát ő fogja eldönteni, hogy aznap melyik riporter mivel foglalkozik. Ezek a reggeli értekezetek úgy néztek ki, hogy mindenki elmondta, hogy ő milyen témákat talált. Elsősorban ugye azokat, amikkel ő aznap foglalkozni akart, mert hát annak volt értelme, hogy ezeket sorolja el. Utána hozta meg a felelős szerkesztő a döntés, hogy végül ki mivel foglalkozik. Általában úgy ültünk be, mint szerkesztők ezekre az értekezetekre, hogy a fejünkben már volt egy kép, hogy akkor X-é lenne ez a téma, Y-é az, Z-é pedig az. Már csak azért is, mert a legtöbb riporternek azért volt, lehet úgy is mondani, hogy szakterülete, úgy is lehet mondani, hogy nagyobb érdeklődése valamilyen témák felé, és értelemszerűen akkor ezeket a témákat ők dolgozhatták fel. Illetve természetesen, hogyha egy riporter saját téma ötlettel állt elő az értekezleten, akkor azt ő kapta meg, hiszen nem is tudom, milyen szót használjak arra, udvariatlan, etikátlan lett volna, hogy azt a témát másnak adni, nem, az arról szó sincs. Ha valaki jött egy saját témával, és azt a szerkesztő úgy ítélte meg, hogy igen, annak van hírértéke, érdemes, hogy bekerüljön az adásba, akkor természetesen az a riporter dolgozta fel.
És mi alapján döntötték el, hogy minek van igazán hírértéke, és mi az, amit meg egyáltalán nem adhattak le a híradóban?
Hát itt sok mindenen múlt ez. Ugye egy kereskedelmi televízióról beszéltünk, ahol ugye az elsődleges fontosságú az volt, hogy milyen lesz a nézettség a végén. Nekünk ugye erre kellett koncentrálnunk, ezt várta el tőlünk a televíziónak a vezetősége. Tehát ugye az alapján kellett döntéseket hoznunk, hogy a tudásunk, illetve a gondolataink alapján melyik témák azok, amelyek nézettséget hoznak. Emellett természetesen voltak olyan fontos témák is, amelyeknél várható volt, hogy mondjuk nézettségi rekordokat nem fogunk velük dönteni, viszont komoly hírértékük volt, ezeknek is be kellett kerülniük, hiszen mégiscsak egy híradóról beszéltünk, bármennyire is egy kereskedelmi csatornán. Ugye ezt kellett valamennyire kiegyensúlyozni. Azt, hogy mi az, ami nézettséget hoz, ezt a mérésekből tudtuk megállapítani.
Ugye mondtad, hogy ez egy kereskedelmi adó volt. Mi a különbség a kereskedelmi és a közszolgálati híradó között?
Egy közszolgálati híradónak, ha a klasszikus közszolgálati híradózást vesszük, akkor ott ugye nem szabadna, hogy számítson a nézettség. Tehát ugye nekik az a feladatuk, hogy olyan híreket közöljenek, amelyek a nézőket hozzásegítik az életükhöz szükséges, fontos döntések meghozatalához. Tehát nekik a hírértéket és a fontosságot kell szem előtt tartani. Ez a legnagyobb különbség igazából. Ugye vannak különböző közszolgálati modellek különböző országokban, vannak olyan közszolgálati csatornák, ahol egyáltalán nincsen például reklám, tehát nincsenek tényleg rákényszerítve arra, hogy bármilyen szinten a nézettséget figyeljék, mert a bevételék egyáltalán nem ettől számítanak, hanem nekik kizárólag tényleg a közszolgálati feladataikat kell ellátniuk. Máshol más modellek működnek, de a legalapvetőbb különbség az ez.
Milyen előképzettség szükséges ahhoz, hogy mi a tévén elkezdjünk így dolgozni?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye többféle hátterű riporter érkezett mindig is akármely csatornához. Voltak, akik a print médiából érkeztek, tehát ők kifejezetten újságírók voltak, nekik azt kellett megtanulniuk, hogy mennyiben különbözik a tévés újságírás a sima újságírástól, tehát a print médiától. Olyan is volt, aki mondjuk egyenesen egyetemről kikerülve gyakornokként került oda, lehet, hogy volt mondjuk némi ismerete a televíziózásról, mert mondjuk az egyetemen pont ilyen szakon tanult, és ott valamennyire bele tudott kóstolni, és az alapokat tudta, neki ugye a tudását kellett akkor mélyítenie. Voltak olyanok is, akik teljesen, nem is azt mondom, ilyen nulla háttérképzettséggel érkeztek oda, de nem dolgoztak korábban sem igazán újságíróként, sem mondjuk más ilyen médiumnál, nekik jóval többet kellett akkor tanulniuk. És voltak olyanok is, akik meg mondjuk televíziónál dolgoztak korábban, de mondjuk nem kifejezetten hírműsornál, nem híradónál, hanem más mondjuk magazinműsoroknál, nekik pedig ugye, tehát nekik az megvolt, hogy a képi világ az milyen, és így tovább, nekik azt kellett megtanulniuk, hogy a híradózás, mint műfaj, az mennyiben más attól, mint amit előtte csináltak.
És mennyiben más a híradózás a magazinműsoroktól?
Elég sok mindenben. Tehát kezdjük ott, hogy ugye egy magazinműsor az nagyon sokféle lehet. Lehet hírmagazin is, de lehet bulvármagazin is. Hosszan lehetne sorolni. Ez mondjuk már egy különbség, hogy témailag miket dolgoznak fel. Szintén nagy különbség, hogy mondjuk ugye a híradóban, ott azért elég standarden 1-32 perces anyagok vannak. Ha fontosabb, akkor lehet persze hosszabb is, de ez mégis csak az átlag. Egy magazin műsor az sokkal szabad. És akkor még beszélhetünk olyan műfaji sajátosságokról, hogy mondjuk egy híradós anyaghoz nem használunk zenét, hogy egy híradós anyagban kevesebben szólalnak meg, mint mondjuk egy-egy magazin műsorban, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon hosszan lehetne ezeket sorolni. Más a két műfaj, de azért van átjárás a kettő között.
Kinek ajánlod a hírt, és kinek ajánlod a magazint?
Ez érdeklődés függő, de nem annyira szigorúan, mint ahogy az ember először gondolná, mert ha valakinek mondjuk tényleg kifejezetten közéleti az érdeklődése, az elmehet egy híradóhoz, de elmehet egy hírmagazinhoz, egy háttérműsorhoz, egy interjúműsorhoz is, hiszen rengeteg ilyen lehetőség is van. Nagyon nehéz elmondani, ugye a híradónál a legfontosabb az a lényeglátás, tehát hogy egy adott sztoriban meglásd, hogy mi annak tényleg az eszenciája. Egy magazinműsornál is természetesen szükség van erre, hiszen tisztában kell lenned azzal, hogy az adott történet miről szól, viszont a történetmesélésre is nagyon nagy figyelmet kell folyton fektetni. Tehát ez például egy jelentős különbség. Az is mondjuk fontos lehet, hogyha valaki mondjuk rövidebben nagyon jól ki tudja magát fejezni, az például tök jó egy híradóhoz, de ha valakinek ez nehézséget okoz, akkor lehet érdemesebb a magazin műsorok felé orientálódnia, mert ott jóval nagyobb terjedelemben van lehetősége arra, hogy egy-egy sztorit kifejtsen.
Szerinted mennyire nehéz, vagy mennyire gyorsan lehet megmászni itt a ranglétát?
Mire gondolsz a ranglétra megmászásánál? Tehát, hogy valaki mondjuk így gyakornokból eljusson felelősszerkesztői pozícióba? Ez nagyon sok mindentől függ egyrészt az adott emberem, egyrészt, hogy mennyire tehetséges, másrészt mennyire sok munkát fektet ebbe bele, másrészt pedig függ az adott szerkesztőségen is, hogy mennyire biztosítanak lehetőséget. Mert lehet valaki bármennyire nagyszerű riporter, és látszik rajta, hogy remek szerkesztő lesz belőle, ha az adott szerkesztőségben nehezebb az előrejutás, mert sokkal hierarchikusabb, vagy bármi, amit el lehet képzelni, akkor neki sokkal nehezebb dolga van, mint mondjuk egy másik szerkesztőségben, és most véletlenül sem akarok semmelyikre utalni, ahol mondjuk sokkal lazábban kezelik ezt, és sokkal hamarabb lehetőséget adnak valakinek, hogy más szerepben is megmutathassa magát.
És hogyan lehet fizetett gyakornoki munkát, vagy akár abból egy fizetett, akár félállás vagy állás szerezni?
Ez megint egy nagyon nehéz kérdés. Ugye általában az valóban igaz, hogy a gyakornoki munkák azok nem fizetettek. Hogy ez jó vagy nem jó, erről sokféle vélemény van, de általában ez a helyzet. Azzal szerintem nem szabad visszaélni, hogy valakit kétszer-háromszor is gyakornoknak elvinni, elhívni valahova, pláne ha mondjuk ugyanott marasztalni hosszabb időre, mert ha azt gondolják róla, hogy igen, tehát ő tök tehetséges, akkor ne gyakornoknak legyen ott, ne gyakornoknak vegyék fel, hanem akkor vegyék fel állásba, vagy akár félállásba. Ugye nagyon sokrétű ez a kérdés, mert azért látni kell, hogy a médiapiac az kifejezetten kifejezetten azok közé, a területek közé tartozott, amelyeket a 2008-2009-es világválság nagyon keményen érintett, és tulajdonképpen azóta sem feltétlenül tért magához olyan szinten, mint amilyen előtte volt. És ezért nagyon nehezen tudják bárhol azt mondani, hogy oké, akkor most még felveszünk 2-3 embert, mert nem biztos, hogy megvan rá a forrásuk. Általában ugye akkor tudnak új embereket felvenni, vagy ha új műsorokat indítanak, vagy pedig, ha valaki mondjuk elmegy a korábban ott dolgozók közül. De amúgy viszonylag nehéz állást találni, de ez nem csak ezen a területen van, hanem sok máshol is. Persze vannak kivételek, van olyan, amikor valami miatt azt mondják, hogy na, tök jó, most föltünk venni pár embert, érdemes olyankor próbálkozni. Arra szerintem nincs ilyen biztos módszer, hogy hogy tud valaki biztosan egy gyakornoki munkából utánolt állást szerezni. Az biztos, hogy jól kell dolgoznia, miközben gyakornokként ott van. Élni kell a lehetőséggel, amennyire lehet, meg kell mutatnia, hogy lehet rá számítani, szerintem ezek, és ezek után is kell hozzá azért némi szerencse. Hogy pont olyan legyen a helyzet, hogy valakinek azt tudják mondani, hogy igen, egyébként nálunk van egy pozíció, és mondjuk annyira jó voltál itt a gyakornoki időd alatt, hogy szeretnénk fölvenni rá.
És gyakornoki munka nélkül lehet állást szerezni egy híradónál?
Hát ha valakinek már van máshol tapasztalata, akkor igen, de azért teljesen kezdőként erre minimális az esély. De ez ugye attól is függ, hogy milyen híradóról beszélünk. Tehát most ugye az országos híradókról beszéltünk, ami ugye híradózásnál a szakma csúcsa. Nagyon sok egyéb csatorna van, ahol viszont mondjuk ilyen kisebb regionális tévéknél, ahol biztos, hogy van olyan is, ahol mondjuk munkaerő hiánnyal küzdenek. Pont azért, mert hogy aki ezzel akar foglalkozni, az lehet, hogy már elment egy másik városba, különösen a kisebb városokról van szó, elment egy nagyobb városba, eljött Budapestre, és itt próbál a szakmában érvényesülni. Azt megmondom őszintén, hogy a vidéki tévés piacot ilyen mélységében nem ismerem, de könnyen lehet, hogy mondjuk egy kisebb városi televíziónál jóval nagyobb esély van arra, hogy valaki oda megy akár mondjuk gyakornoknak, és hamar azt mondják neki, hogy jaj, tök jó, úgyis szükségünk van egy emberre, akkor maradj itt.
Ismersz esetleg egy olyan gyakornoki programot, amit a hallgatóinknak érdemes utána nézni, hogyha ilyen területen akarnak tovább menni?
A legtöbb szerkesztőség fogad gyakornokokat, azok is, akiknél egyébként nincsen meghirdetett ilyen kifejezetten gyakornoki programjuk, hogy na most akkor jöjjenek ide 10, és akkor velük így külön foglalkozunk. Ha valaki bejelentkezik egy szerkesztőséghez, hogy én szeretnék gyakornokként jönni ennyi időre, ilyen meg ilyen hátterem van, ha van kapacitás arra, hogy le tudják őt valahova ültetni, mert tudok olyan szerkesztőségről is, ahol annyira ki van számolva, vagy pont annyian dolgoznak ott, ahány gép van, értelemszerűen ott ugye ez kevésbé lehetséges, de azért a többségnél ugye van arra lehetőség, hogy le tud ülni valahova, lesz, aki mondjuk foglalkozik vele, hogy szakmailag is fejlődjön, akkor jó esély van arra, hogy azt mondják, hogy jó, persze, gyere. Különösen, ha mondjuk egy olyan egyetemről érkezik, ahol szakmai gyakorlat is kell, és ezt mondjuk szakmai gyakorlatként is el lehet fogadtatni. Tehát érdemes próbálkozni. Tehát eredetileg ugye az újságírás azért egy olyan szakban, hogy itt fel kell hívni embereket, oda kell menni emberekhez. Azért ez valahol egy első szűrő is, hogy valaki be tud-e jelentkezni egy TV-hez mondjuk gyakornoknak, hogy én szeretnék ide jönni gyakornoknak. Mert ha ez nem feltétlenül sikerül, azért az egy jelzés arra is, hogy nem biztos, hogy ez az a szakma, ahol ő a legjobban fog tudni teljesíteni.
Szerinted itthon vagy külföldön érdemesebb elhelyezkednünk?
Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon nehéz erre válaszolni. Azt azért fontos tudni, hogy ez egy olyan szakma, ahol a nyelvtudás az rendkívül fontos. Még az sem elég feltétlenül, hogy valaki nagyon-nagyon jól beszélje az adott ország nyelvét, szinte anyanyelvi szinten kell beszélnie ahhoz, hogy mondjuk riporterként el tudjon helyezkedni valahol.
Ugye te is a HVG online portájánál kezdted, és onnan jutottál a TV-hez. Mikor döntötted el, hogy te a TV-vel akarsz foglalkozni?
Hú, ez nem mostanában volt, ugye, úgyhogy vissza kell erre gondolnom. Engem a tévézésben mindig is az érdekelt, hogy ilyen több rétű, tehát nem csak leírod a dolgokat, hanem azt meg is mutatott képekkel is. Ez volt talán a fontos benne, de hogy mikor döntöttem azt el, hogy én ezzel akarok foglalkozni, biztos, hogy nem volt olyan pont, amikor én azt mondtam volna, hogy na, már pedig én akkor mostantól kezdve tévézni akarok, én csak azzal akarok foglalkozni. Tehát így ez nem volt, ez inkább egy folyamat volt, hogy oké, jó írni, tök jó, de azért még jó lenne mellette mást is csinálni. És ez így szép fokozatosan alakul szerintem.
te is végeztél valamilyen gyakornoki programot, vagy rögtön a TV-hez jelentkeztél?
Nem, hát én itt ugye ezt a szakot végeztem el, és én a HVG-hez annak idején úgy kerültem, hogy az egyik szerkesztő volt itt az egyik óránkon, és akkor mondta, hogy egyébként ők fogadnak gyakornokokat, hogyha akit érdekel, az keresse meg óra után. És megkerestem, nem csak én, volt még más is, és akkor így gyakornokként ott foglalkoztattak minket egy darabig. Bizonyos idő után pedig már úgy, hogy nem voltunk állásban, de ami anyagokat adtunk le, azért kaptunk némi pénzt. Tehát már egy fizetett munka volt. Gyakorlatilag igen, szabadúszóként, hogy dolgoztunk nekik is. Ez szerintem egy bő másfél évig tartott, és akkor tájt jelentkeztem én a Magyar Televíziónál, és mivel engem a külpolitika érdekelt már akkor is, ezért a külpolitikai szerkesztőségnél felhívtam őket, mondták, hogy ezt a főszerkesztővel kell megbeszélni, a főszerkesztő mondta, hogy persze, találkozzunk, beszéljünk. Beszéltünk, és mondta, hogy egyébként náluk rendszeresen vannak gyakornokok, mert hogy ugye így döntik el, hogy valakinek aztán tudnak-e hasonlóképpen munkát adni. És ott is ugye gyakornokként kezdtem, ez én néhány hét volt, amíg ugye az ember átlátta, hogy hogyan dolgoznak. Az fontos, hogy ez nem a Híradó volt akkor, hanem ezek különböző magazinműsorok voltak, és mivel heti műsorok voltak, azért legalább egy hét kellett, amíg az ember ugye végignézi, hogy az ott hogyan, mi történik. Idő után mondták azt, hogy oké, akkor el lehet kezdeni anyagokat készíteni külsősként, tehát a Magyar Televíziónál nem voltam állásban sose. Külsősként megvolt az, hogy egy bizonyos hosszúságú riportért mekkora összeget adnak, és így. Tehát ez sem volt egy ilyen teljes állás annak idején.
És hogyan kaptad meg végül a teljes állást?
Hát az MTV-nél sehogy. Ott én nem voltam teljes állásban, 3 évet dolgoztam ott így külsősként, közben csináltam mást is. Tehát ez, hogy veszük, ez nem is feltétlenül egy főállás volt. Tehát nem az volt, hogy akkor én bementem oda minden reggel, ott csináltam a munkámat, és aztán este eljöttem, hanem ott, amikor volt téma, amit mondjuk én dolgoztam fel, akkor mentem oda. Mivel heti műsorok volt, volt több műsor is, tehát akkor 3 vagy 4 műsora is volt, a külpolitikai műsora is volt a Magyar Televíziónak, amit ez a külpolitikai szerkesztőség vagy főszerkesztőség csinált. Mindegyikben dolgoztam, és mondjuk azt lehet, mondjuk havi 3-4 anyagot készítettem el. Hát van, amelyik mondjuk ilyen kétnapos munka volt, van, amelyik 3-4, a témától is függött, hova kellett menni forgatni, és így tovább. És emellett én csináltam akkor mást is. Tehát például tanultam még, dolgoztam máshol is, stb. És 2006-ban volt az, hogy akkor történt az, hogy a TV2-től, a Tényektől jó pár riporter átment a Magyar Televízióhoz, és ott akkor szükség volt arra, hogy embereket vegyenek fel. És akkor nekiálltak keresni. Kifejezetten egy hirdetés nem hiszem, hogy volt, mert nem volt akkor szokás, hogy feladni egy álláshirdetés, hogy riportert keresünk ide és ide, hanem azért mindenki elkezdte az ismeretségi körét aktivizálni, hogy kinek van valamilyen tapasztalata a médiában, mert azért az volt akkor a cél, hogy ne teljesen kezdőket vegyenek fel ezekre a pozíciókra, hanem olyanokat, akiknek már van akár újságírói tapasztalata, vagy bármilyen médiumban. És utána volt egy interjú, mármint állásinterjú gyakorlat, ahol interjúztatták azokat, akik azt mondták, hogy ez érdekli őket, és akkor többünket fel is vettek utána. Ez viszont már egy rendes, teljes állás volt.
Kicsit visszatérve, hogy hogyan érdemes ugye híreket csinálni, hány fős tábbal dolgoznak általában a riporterek? Hányan vannak a háttérben, akikről nem tudunk?
Ez egy olyan kérdés, amit nagyon gyakran feltesznek a televíziózással kapcsolatban, és nagyon nehéz rá válaszolni. Nézzük azt, hogy mondjuk egy híradót hányan készítenek egy nap. Tehát vannak ugye szerkesztők, 2-3-4-en, csatornafüggő, adásfüggő, vannak riporterek, attól függ, hogy milyen hosszú egy adás. Mondjuk annak idején, amikor mi a 70 perces adásokat csináltuk, akkor volt mondjuk 12-13 riporter, lehet, hogy még több is. Voltak vidéki tudósítók, ők azok, akiket ugye látni a képernyőn, plusz ugye a műsorvezetők. Rajtuk ki ugye vannak az operatőrök, akiknek szintén rendkívül fontos a munkája. Ők nem voltak annyian, mint a riporterek, mert ugye azzal is számolni kell, hogy nem mindenki forgat egyszerre, tehát mondjuk egy nap dolgozott 8-9 operatőr a híradónak. Más műsoroknak meg persze még több. Rajtuk kívül ugye ott vannak a vágók, azt fontos tudni, hogy általában azért a híradó riporterek maguk vágják a saját anyagaikat, ennek ellenére szükség van vágókra, mert ellenőrizni kell szakmai szempontból, plusz vannak olyan feladatok, amikhez kifejezetten egy vágó szakmai tudására van szükség. Tehát vágók is voltak természetesen, magazin műsoroknál szinte mindenhol a vágók is dolgoznak, pont azért, mert azért az egy sokkal bonyolultabb folyamat, tehát ott tényleg megint csak az ő szakmai tudásukra azért komoly szükség van. Régebben úgy nézett ki egy híradó stáb, most a régebben azt mondom, hogy 20-25 évvel ezelőtt, hogy volt a riporter, volt az operatőr, volt egy technikus, és talán mondjuk egy hangtechnikus, és talán még egy fénytechnikus is volt világosító. Ez mondjuk már azért kevésbé, de a három fő stáb volt a minimum. Aztán pont ugye a már említett válság után, amikor meg kellett vágni mindenhol a költségvetést, akkor sajnos ők voltak az elsők, akik azt mondták, hogy hát nélkülük is meg lehet oldani a feladatot, majd az operatőr figyel a hangra is, és innentől kezdve volt az, hogy kétfős stábokkal kezdtek el dolgozni a legtöbb híradónál. Magazin műsoroknál továbbra is megvan általában a három fő stáb, mert ott azért bonyolultabbak általában a forgatások, hosszabbak, mindenképpen szükség van még egy emberre, mert a riportert lefoglalja az interjú alany, az operatőrt lefoglalják a képek, meg hogy a képi világ az tényleg jó legyen, a hangra, fényre, stb. Muszáj, hogy ott legyen még egy ember, mert így lehet igazán színvonalas munkát készíteni. Ezen kívül, ugye nem szabad kihagyni a gyártást, mert hogy ők ugye a szükséges feltételeket biztosítják, nem szabad kihagyni a stúdióban, akik dolgoznak, tehát minden adásnak ugye van egy rendezője, van műszaki vezetője. A stúdióban attól függ, hogy milyen típusú stúdióról van szó, azért mostanában már egyre több Magyarországon is a digitális stúdió, ami azt jelenti, hogy ilyen kifejezetten stúdió személyzet, tehát akik benn vannak magában a stúdióban a műsorvezetők mellett, én már nem nagyon van, minden automatikusan működik, a kamerákat is kívülről a vezérlőből irányítják, de ennek ellenére még ugye szükség van, hiszen a műsorvezetőket fel kell öltöztetni öltöztetőkre, szükség van sminkesekre, hiszen egy stúdiós sminket azt meg kell csinálni, körülbelül ennyi. Most már a legtöbb helyen a műsorvezetők azok a súgógépet maguk hajtják, tehát a saját ritmusukban tudják ezt maguknak tekerni, ahol nem, ott még van egy súgógépkezelő is.
És aki ilyen háttérmunkát akar dolgozni, például rendező, ő neki filmes vonalból kell lennie alaptudásának, vagy egy újságíró volt, és addig dolgozott ott, míg megtanulta, hogyan legyen egy híradó rendezője.
Azért ez egy más jellegű munka. Most azon gondolkodom, de újságíróból lett rendezőt én szerintem most így kapásból nem tudnék mondani. Két irány van valóban. Ugye azt azért tudni kell, hogy a rendezők nem csak a híradókat rendezik. Tehát rendezői szempontból nem ez a legnagyobb kihívás, mert ott van egy darab stúdió, és ott vannak különböző kamerák. Azért mondjuk egy show műsornak a rendezés Az sokkal kreatívabb feladat az ő számukra is, de általában ugye azért ugyanaz, egy tévénél x darab rendező dolgozik, és akkor ők váltogatják egymást a különböző műsorokban, tehát azért egy rendező nem csak egy híradót rendez, hanem van más feladata is. Két irányból lehet jönni, az egyik valóban, tehát egy kicsit ilyen filmesebb vonal, de szerintem a kevésbé gyakori. A másik az inkább, nem jó szó az, hogy technikai jellegű, de mondjuk operatőrből például lehet jó rendező, mert neki ugye megvan a képilátása hozzá, a szükséges kreativitása is megvan, és persze külön lehet rendezőnek is tanulni, tehát vannak olyan egyetemek, ahol van adásrendező szak, ott kifejezetten ugye ezt tanulják. Tehát ez valószínűleg ez a legegyenesebb út, hogyha valaki azt elvégzi, nem ismerem a képzést, de remélhetőleg minden szükséges ismeretet megtanul, és akkor utána már csak a rutin kell hozzá.
A gyártásnál akarunk dolgozni, akkor milyen utat kell bejárnunk?
A gyártás az jó rész pénzügy, tehát ott ugye költségvetés, egyebek, elszámolások, stb. Másrészt pedig koordináció, logisztika is részben. Tehát például a gyártás vezető az, aki az operatőröket beosztja, hogy mindig, minden adásnál legyen elég operatőr, és így tovább. Tehát az inkább ilyen terület.
Hogyan szoktatok interjúalanyokat keresni, és helyszíneket lefoglalni?
Ez megint csak témától függ. Ugye az interjúalanyoknál az egyes számú szabály, hogy az érintetteket mindig meg kell szólaltatni, tehát akkor az érintettekkel kezdjük. Ezen túlmenően ugye sokféle irányban lehet elindulni, vannak témák, ahol szakértőket érdemes megszólaltatni, vannak témák, ahol különböző intézményeknek a képviselőit, hivatalos személyeket, és így tovább. Tehát ez nagyon témafüggő, hogy milyen irányban indulunk el. Forgatási helyszínek. Ugye az szintén egy fontos dolog, hogy ugye minden témát a Guildhall-hoz le kell forgatni, tehát ahol történik, vagy történt valami, oda kell menni. Ez mondjuk így kezdődik. Hogy ezt hogyan foglaljuk le, ugye itt megint csak különbséget kell tenni, hogy közterületen történik a forgatás, vagy nem közterületen. Közterületen az ember oda megy és forgat. Persze vannak egyéb szabályok is, amiket még figyelembe kell venni, de az túl hosszú lenne. Ha nem közterületen, akkor pedig ugye engedélyt kell kérni.
Milyen kérdéseket kell feltenni egy riporternek, mielőtt elkezd egy anyaggal foglalkozni?
Hát a legfontosabb, hogy önmaga tisztában legyen azzal, hogy miről szól az egész történet. Tehát mi a sztori? Hát ezzel kezdje, én azt mondom. Ha ezzel tisztában van, utána már ugye a történetnek, a hírnek megfelelően elindulhat abba az irányba, hogy a témának megfelelő kérdéseket feltegye, de ez az alapvetőbb. Ugye itt is igaz az, hogy van az 5+1 újságírói alapkérdés, arra tudja a választ.
Milyen részeből épül fel egy ilyen riport?
A híradós műfaji sajátosságoknak megfelelően ezek a riportok úgy néznek ki, hogy egy felkonfal kezdődnek, amit még ugye a műsorvezető mond, és utána kezdődik el maga a riport. Mindenki látott már, gondolom, ilyen anyagot. Ez ugye úgy néz ki, hogy vannak olyan részek, amikor a riporter beszélés alatt a különböző képeket látunk, ugye ezt, amit a riporter mond, ezt hívjuk narrációnak, utána jönnek a különböző interjú részletek, szinkronok, vagy más néven soundbite-ok, és vannak még kisebb műfaji elemek, tehát amiket lehet használni. Gondolhatunk grafikákra, animációra, és ugye van még, ami szintén fontos része egy híradó riportnak, az a stand-up, amikor a riporter áll a kamera előtt, és mond néhány okos dolgot bele a mikrofonba. Kb. Ennyi, amiből így összeáll. Ugye az is nagyon fontos, és mindig nagyon az elején meg kell mindenkinek tanulnia, aki ezzel a szakmával foglalkozik, hogy a hangoknak ugyanolyan fontos szerepük van televíziózásban. És most hangokra nem csak arra kell gondolni, hogy amikor valaki felvesz egy interjút, vagy felvesz egy stand-upot, akkor annak megfelelő legyen a hangja, hanem a képeknek is legyen a megfelelő atmoszféra hangja, hogy azokat akár breakként is lehessen használni, és így tovább. Mindig három irányban kell gondolkodni, tehát a képekben, a hangokban és magában az információban, ugye, amit aztán a riporter narrációként elmond.
Esetleg tudsz mondani olyan bennfentes, úgymond titkot, amit csak a szakmaiak tudhatnak meg egymástól, és aki nincs benne a szakmában, hogy nem feltétlenül találkozik vele?
Ha valaki stúdióban dolgozik, és általában képernyőre kerül, mondjuk zöld ruhát ne nagyon vegyen fel. Különösen ezeknél a digitális stúdió háttereknél, ugye maga a stúdió az úgy néz ki, hogy az egy zöld szoba, vagy szobarész, és a háttér aztán ugye digitálisan kerül oda, viszont ha mondjuk a műsorvezetőnek szintén zöld a ruhája, vagy akár van benne egy zöld csík, az viccesen tud kinézni.
Köszönöm, hogy itt voltál velem.
Én köszönöm a lehetőséget.
Nektek meg köszönöm, hogy minket hallgattatok. A mai vendégünk Németh Róbert volt, aki a híradózás világába vezetett be minket. Elmondta, hogy mi a különbség a magazin és a híradó műsor között, kiknek ajánlott ez a munka, hogyan épül fel egy híradós riport, valamint hogyan érdemes megkeresni szerkesztőségeket ahhoz, hogy gyakornokok lehessünk. A Médialógusok következő adásában egy újabb dupla epizódot hozunk el nektek, ahol már átvándorlunk az újságírás területére, és először is a Glamour online felelős főszerkesztőjével, Babos Kittivel fogunk beszélgetni, milyen is egy szerkesztőségi munka egy újságnál, hogyan lehetünk újságírók, valamint azt is bemutatja, hogy mi is ez a Talent Meets Fresh program, ami egy remek gyakornoki lehetőség bárkinek, aki az újságírás területén akar elhelyezkedni. Én Mező Dóri voltam, sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.